Kedves kollégák, kedves megjelentek, szeretettel köszöntök mindenkit. A titulus magyarázata, hogy a konferenciára az ELTÉ-től kaptam a delegációt, de ez egyúttal alkalmat ad számomra arra is, hogy egy korábbi kutatási területemre visszatekinthessek. Az előadás felépítése bibliográfia és sajtótörténet viszonyára szeretnék röviden utalni, majd pedig egy lehetséges új kutatási irányt felvázolva, utána kitekintéssel zárul az előadás. Ismeretes, hogy a múltban többször történt kísérlet a hazai sajtó teljes körű számbavételére, de ezek a kezdeményezések különböző okok miatt torzók maradtak. Jelen előadás nem vállalkozik az adott keretek között a hazai retrospektív sajtóbibliográfia történetének még oly vázlatos megrajzolására sem. Csupán bevezetőül megpróbáljuk nagy vonalakban megragadni azokat a közös vonásokat, amelyeknek köszönhetően időről időre előtérbe került a magyarországi sajtó bibliográfiai számbavételének gondolata. Ha végignézzük, melyik országokban és milyen igény hívta életre a retrospektív regisztrálás szándékát, első megállapításunk az lehet, hogy azok létrejötte egybeesik azokkal a korszakokkal, amelyeket a tudományos kutatás fellendülése vagy megszervezése jellemzett. Ez adta a hátteret idősebb Szinyei Józsefnek a hírlaptár megszervezésére irányuló törekvéséhez és a hírlapok történeti forrásértékének hirdetéséhez, illetve a hírlapok bibliográfiai adatainak regisztrálásához már a történeti szempontú kutatások iránti igény vezetett el. A hazai sajtóról szóló addigi összeállításokat számba véve, és látva a korábbi híradások részrehajló vagy hiányos voltát, Szinyei nem csupán gyűjteni akarta anyagát, hanem sajtótörténetet akart írni. Ő maga így ír erről. Művemet újra át kell dolgoznom, mégpedig közvetlen szemlélet után minden egyes hírlapot átlapozván, magát a hírlapot könyvészeti pontossággal felvéve, hogy ahhoz kétség ne férjen. A sajtótörténet megírásának szándéka tehát közvetlenül vezetett a sajtóbibliográfia megszületéséhez. Szinyei munkásságát követően szervezett, átgondolt formában akkor került sor legközelebb a sajtótermékek számbavételét célzó bibliográfiai program megalkotására, amikor maguknak a humántudományoknak a széleskörű rangemelése bekövetkezett a két világháború között. Dezsényi Béla az Országos Széchenyi Könyvtár hírlaptárának vezetőjeként dolgozta ki bibliográfiai koncepcióját 1942-ben publikált Sajtó és Könyvészet című művében. A retrospektív számbavétel egyik indoka, ugyanúgy, mint Szinyeinél, az addigi kurrens és retrospektív gyűjtések áttekintése és elégtelenségük megállapítása, távolabbi célja pedig maga a sajtótörténet. A hírlapkönyvészet végső eredménye a hírlapok története, egy-egy fejezete a sajtótörténet első feldolgozása lesz. A hírlapkönyvészet összeállítója a hírlapok életrajzának gondos kivizsgálása közben egy-egy korszak sajtóviszonyaira jellemző számos adatra bukkan. Az időszaki sajtó könyvészete az így vázolt úton az időszaki sajtó történetének előkészítőjévé lesz. Történeti kutatások mellett azonban a vizsgálódások másik fontos eredője a sajtótudományi megközelítés. Itt most csak utalunk arra, hogy 1936-ban megalakult a Magyar Sajtótudományi Társaság, melynek alapítója és alelnöke Máté Károly volt. Ahhoz, hogy láthassuk, hogyan jelölték ki a sajtótudomány területeit és feladatait a korabeli teoretikusok, Máté Károly alapvetését idézzük. A sajtótudomány a sajtóra, mint kommunikációs formára tekint, mégpedig a sajtóra közösen ható tényezők szellemi, technikai és gazdasági erők kölcsönhatásának vizsgálatával. Ezeknek konkrétabb kutatási területei, sajtóismeretek, illetve a sajtótudomány elmélete maga, sajtótörténelem, a sajtó élete, hírszolgálat, sajtójog statisztika, illetve a sajtó kapcsolata a társadalom életével. Ezek közül egy fontos kutatási terület a lapterjesztés, mint a kutatás tárgya. Dezsényi Béla maga is közölt ebben a tárgyban egy fontos összefoglalást. A Magyar Hírlap útja kiadó és közönség között a 19. század első felében. Így ír Dezsényi az említett cikkben. Az újság eljuttatása az olvasóhoz, a lapterjesztés a modern időszaki sajtó üzemének egyik legfontosabb ága. Gyorsan, pontosan működő szervezetet kíván, a régi időkben pedig a postakocsi kormányozta a szerkesztőséget, olyan napokon, amikor postajárat nem indult, nem lett volna érdemes újságot csinálni, akkor sem, ha földrengés vagy világháború tört volna ki. Ez az összefoglalás azonban megáll a szabadságharcot követő éveknél, és Dezsényi azzal a mondattal zárja megállapítását, hogy a lapok terjesztésében a mai állapothoz közel álló rendszer alakult ki. Márpedig a szabadságharcot követő években a lapok, a sajtótermékek terjesztését vállaló szervezet nagyon fontos változásokon ment keresztül. Erre az időszakra esik, 1850-ben a posta kizárólagos jogot kap a sajtótermékek terjesztésére, 1862-ben indul meg a mozgóposta szolgálat, mivel a gyorsan terjedő vasúthálózat előbb a személyszállítást hódítja el a postától, és az idők szavát követve a posta, mint innovatív gazdasági alakulat felismeri, hogy sokkal gyorsabb, biztonságosabb a posta szolgálatot igénybe venni a sajtótermékek közönséghez juttatásához. Az osztrák birodalomban a mozgóposta szolgálat kezdetben természetszerűleg német nyelvű volt, ez azonban nem vezetett kellő minőségű szolgáltatáshoz. 1867-ben indul az önálló magyar mozgóposta szolgálat, ugye a magyar postának, mint vállalatnak önálló magyar intézetté alakulásával. A most következő térképeken szeretném érzékeltetni a mozgóposta szolgálat gyors, dinamikus fejlődését és terjedését. A vasútvonalak megépítésével ugye magát a szolgálatot is üzembe kellett helyezni az adott útvonalon. Az első mozgóposta szolgálati útvonal Bécs és Budapest között természetesen létesült. Ezt követően 1869-ben már összesen így három vonalon működött mozgóposta. Zárójelben felírtam a végállomások neveit, hiszen ilyen méretben ezt nem igazán tudjuk azonosítani talán a térképen. A későbbiekben viszont látni fogjuk, hogy egy hallatlanul dinamikus növekedés indul meg. 1880 évtizedenként nézve az osztrák-magyar monarchia területét sűrűn behálózó mozgóposta szolgálat jön létre. Ez a táblázat volt az alapja az előbbi térképes alkalmazásnak. Itt szeretném megjegyezni, hogy mind a táblázatot, mind pedig a térképes applikációról készült képeket a Posta Múzeum bocsájtotta rendelkezésre. A táblázatban szereplő helynevek a mozgóposta járatok által érintett végpontokat, illetve azokat a közbeeső földrajzi helyeket mutatják, ahol maga a mozgóposta szolgálat megállt, illetve volt fogadó posta szolgálat. A mozgóposta jellemzői. Ugye fontos megemlíteni, hogy a feldolgozás itt menet közben történik. Az irányonkénti szortírozáshoz kiváló földrajzi ismeretek szükségesek, és természetesen magyar nyelvtudás, ezért is utaltam arra, hogy kezdetben az osztrák postaszolgálat nem tudta kielégítően ellátni ezt a feladatot, hiszen az osztrák postatisztek részéről hiányzott az a képesség, hogy a címzés alapján megfelelő földrajzi irányokba szortírozzák a küldeményeket. Tehát a mozgóposta járat úgy indul el, hogy induláskor begyűjti a különböző postai küldeményeket, levél, csomag, küldeményeket, és ezek között nagyon fontos helyet foglalnak el a sajtótermékek. És útközben válogatják, rendezik a mozgópostán szolgálatot teljesítő posta alkalmazottak a küldeményeket, és az útközben eső megfelelő állomásokon pedig kiadják az útközben, menet közben elkészített zárlatokat. Továbbá ezek között is egy sajátos eset az úgynevezett repülő zárlat, amikor a mozgóposta vagonból megállás nélkül adják ki a postai zárlatokat. Magyarán kihajítják a vagonból. Mutatok néhány képet a postai mozgóposta szolgálat kellékei, berendezései közül. 1910-ből egy mozgóposta vagon. Azt kell tudni, hogy ezek a postakocsik külön a Magyar Posta megrendelésére készülnek, ezek nem átlagos utasszállító vagy csomagszállító vagonok, hanem speciális berendezéssel állnak rendelkezésre ehhez a szolgálathoz. Ez a kép és a most következő, amelyik ugye az előbb egy feldolgozó teret, tehát egy postakocsiban lévő munkaállomást ábrázol, a következő pedig egy rakteret, 1927-ből valóak. Ez pedig 1946-os kép, amely magát a feldolgozást, tehát a menet közbeni munkát ábrázolja. Ezen a képen kifejezetten hírlapszortírozást láthatunk. Ehhez a képhez nem tartozott évszám, de nyilván már a 20. század derekáról való. Nos, hogyan működik közre még ezen túlmenően a posta a hírlapterjesztésben? Említettem, hogy éppen a 19. század második fele az, amely a magyar posta, illetve nemzetközi vonatkozásban is, a posta életében a szervezettség, a szervezeti kiépülés, a szabályozottság, különböző szabványok, nemzetközi egyezmények megszületésének az időszaka, és minden postai tevékenység egyre inkább részletekben menően szabályozottá vált, ugyanígy a hírlapkezelésnek a menete is. Ezekből a szabályokból idézek néhányat. Hogyan működik közre a posta a megrendelés és előfizetés területén? Idézem. Az osztrák-magyar monarchia területén megjelenő hírlapok megrendelése közvetlenül az illető hírlapok kiadó hivatalainál kell, hogy történjék. A postaintézet e részben minden más közbenjárás kizárásával csupán a postára adott előfizetési pénzek készhez juttatását közvetíti. Egy másik fontos szabályozási terület a kézbesítés kérdése. Arra is volt lehetőség, hogy az előfizető közvetlenül a postahivatalnál vegye át az általa megrendelt hírlap, illetve egyéb újságküldeményeket. Ez díjmentes szolgáltatás volt. Ha azonban kérte az előfizető a házhoz szállítás lehetőségét, annak már különböző módon megszabott tarifái voltak. A hetenként többször megjelenő hírlapoknak háznál való kézbesítéséért a nem kincstári postahivatalok a következő előre fizetendő díjak szedésére vannak jogosítva. A hetenként legalább négyszer megjelenő sajtótermék havi 10 krajcár, hogyha a hozzátartozó esti kiadás külön kézbesítését kérték, akkor az már havi 20 krajcár. Ha azonban nem minden héten jelent meg a sajtótermék, akkor példányonként 1 krajcár. Szintén a kézbesítés területéhez tartozó fontos szabály, hogy a postai alkalmazottaknak szigorúan meg van tiltva a hírlapok egyes példányait átrovatoláskor vagy kézbesítés előtt felbontani, olvasni, vagy másoknak olvasás végett átengedni. Miáltal a hírlapok összeroncsolódva, gyűrődve és bepiszkolva juthatnának el az előfizetők kezébe. Ha valakit ilyen szolgálati vétségen kaptak, akkor előbb pénzbírság volt a jutalma, de második esetben már elbocsátás. Ugyanígy szabályozzák a rendelkezések, hogy milyen módon kell a hírlapokat ugye csomagolni, rendezni, szortírozni a megfelelő szállítás érdekében. A hírlapok pontos rendbeszedése és helyes osztályozása több időt igényelvén múlhatatlanul szükséges, hogy a hírlapok az illető postamenetnek a postahivatalbóli elindítása előtt legalább egy fél órával adassanak át a postahivatalnak. És ezen a területen is részletes szabályok következnek. Az egyes ugyanazon földrajzi irányba menő, vagy ugyanazon terjesztési helyre menő hírlapkötegeket hogyan, milyen bontásban kell kötegelni, hogyan kell feliratozni, címkézni, szigorúan tilos volt ráragasztani a sajtótermékre bármely cédulát, ugye címszalaggal átkötve kellett az információkat közölni, mert külön rendelkezik a postaszabályzat arról, hogy ugye ráragasztott címkét szigorúan tilos alkalmazni, mert azt a sajtótermék sérülése nélkül eltávolítani nem lehet. Továbbá, ahogy ugye maga a sajtó, a hírlapok, napilapok, mint üzleti vállalkozások megjelennek. Ehhez kapcsolódóan egy érdekes szabályozási összefüggést ragadnék ki. Amikor ugye az 1870-es évek közepén megjelenik az a kiadói törekvés, hogy a hírlapok mellé nagyobb alakú képmellékleteket, táblamellékleteket is juttatnának az előfizetőknek, akkor ez alkalomból a Budapesti Postaigazgatóság a minisztériumhoz fordul állásfoglalásért, hogy hogyan kell nekik ezeket a nagyméretű képmellékleteket kezelni. Vajon a hírlapi portómentesítés, bérmentesítés az megfelelő eljárás lesz-e, hírlapküldeménygyanánt kezeljék-e, avagy miként. Nos, a minisztérium a következő határozatot hozza. Ha valamely hírlap kiadója a program értelmében előfizetőinek jutalomképet szolgáltat, és azt a laphoz csatolva tekercs alakjában csomagolja, ezen küldeményt mint hírlapot tekinteni, és hírlapjeggyel bérmentesíteni lehet. Azonban az egész vonal szerint a hírlapcsomagokat úgy kell átalakítani, hogy egyenkénti burkolatokon felül a csomagok tartós göngyölekben legyenek, mi különben a lapkiadó érdekeinek is megfelel, mert a tekercseket a levélcsomagokban vagy levélzsákokban csak bajosan lehetne szállítani, azokon kívül pedig könnyen bepiszkolódhatnak, ha kellően becsomagolva nincsenek. Ezekből a példákból is azt láthatjuk, hogy a lapkiadás sajtótörténet fejlődésének összefüggései hogyan állnak összefüggésben a postai szolgálat fejlődésével. A postai szolgálat ugye folyamatosan reagál arra az vele szemben támasztott igényre, hogy az egyre nagyobb példányszámú, egyre változatosabb szolgáltatásokkal megjelenő sajtótermékeket ugye megfelelő módon és garanciákkal célba juttassa. Ezen a ponton már a kitekintés következik. Ezen az úton elindulva További lehetséges kutatási irányokat is megfogalmazhatunk. A terjesztés összefüggéseiben, a lapkiadás kérdését, illetve hogyan befolyásolja a terjesztés fejlődése a példányszámot, az olvasóközönség alakulását, a megjelenési gyakoriság kiszélesedését, illetve az egyes lapok elterjedtségének a változásait. Azonban azt sem hagyhatjuk említés nélkül, hogy egy ilyen kutatáshoz megint csak hiányoznak az intézményes keretek. Az összehangolt, hosszú távú, tervszerű kutatási program, amelyet egy intézmény vagy annak egy megfelelően dedikált szervezeti egysége biztosíthatna, egy intézmény által épített korszerű adatbázis, amely már ugye nem önmagában a tartalmazott adatok miatt nyeri el jelentőségét, hanem az internetes szolgáltatások korában az adatbázisra épülő korszerű szolgáltatások lehetősége miatt. Például a digitalizált példányok lapszámainak összekapcsolása az adatbázis bibliográfiai rekordjaival, illetve a még egy lépéssel tovább az ezekre a meglévő fejlesztésekre alapuló, már a laikus közönséget is érdeklő és esetleg szórakoztató webes szolgáltatások kialakítása hiányzik a további kutatásokhoz. Igen. A köszönetnyilvánításban hátra, ahogy említettem az előadás közben, a mozgóposta szolgálat állomásainak táblázatát Kisfaludi Júlia, a Postamúzeum igazgatóasszonya bocsájtotta rendelkezésemre. A mozgóposta szolgálat Google térképen megjeleníthető alkalmazását pedig Velinszky László szoftverfejlesztő dolgozta ki egy korábbi postamúzeumi kiállítás számára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Thank you.